Prédikáció 2010. december 12.
Testvéreim, a mi segítségünk az Istentől jöjjön, akinek nevében olvassuk az ő igéjét, amint az írva található az imént idézett Lukács evangéliumában, a 3. fejezetben, a 10. versben, eképpen. A fejsze immár a fák gyökerénél jár, és minden fát, amely jó gyümölcsöt nem terem, kivágnak és tűzre vetnek. Megkérdezte tőle a sokaság, mit cselekedjünk hát? Ő pedig így felelt, akinek 2 ruhája van, az egyiket adja oda annak, akinek nincs, és akinek ennivalója van, hasonlóképpen cselekedjék. Eddig Istennek igéje, foglaljunk helyet. Testvéreim, karácsony a keresztény történelem során ünneppé vált, és mindenféle népszokások a nép léleknek a különböző igényei és sokszor egy kort meghatározó elképzelései rárakódtak, és eképpen ünnepeljük a karácsonyt. Természetesen karácsony illatát fűszerezi még a külön-külön családok, rokoni körök tradíciója. Mi így szoktuk, öreganyám vagy öreganyáink ezt a süteményt sütötték, mindig én is ezt sütöm, és a leány, az unoka, a dédunoka is, még ha ki nem mondja, akkor is azt a süteményt süti, és amikor valaki a családból megérzi annak a süteménynek, a fűszereknek az illatát, akkor arra gondol, hogy igen, ez karácsony. Arra gondol, hogy ez jellemzi azokat a meghitt érzéseket, amit én korábban vagy gyermekkoromban átéltem. És ez helyes, hogy így van, melegséget, bensőségességet ad nekünk, és az ünnep erőt közöl velünk akkor is, amikor a naptár szerint már elmúlik, de vissza tudunk nyúlni, vissza tudunk gondolni egy-egy zaklatott vagy űzött életperiódusban arra a meghitt hangulatra, amikor együtt voltunk a családdal. Jól van ez így, erőt merítünk belőle, csak arra kell figyelnünk, és erre szeretnélek most egy rövid gondolkodás sorozat erejéig hívni titeket, hogy el ne sikkadjon az eredeti események sora, az eredeti mondani való. Mert szép dolog, amikor énekeljük még az énekeskönyvi énekekben is a kisdedről szóló énekeket, a jászolgölcsőről, a 3 királyokról, az érkező pásztorokról, és mind ez benne van a Bibliában is. De az egész karácsonyi történet sorozat mentén, mögött ott húzódik valamiféle kényszeredettség, valamiféle űzöttség, valamiféle vajúdás, amely nem úgy történik, és nem úgy közöl örömöket, ahogyan azt mi elképzelnénk. Kezdődik a hosszú várakozással. Valójában az egész Ószövetség egy hosszú-hosszú várakozás. Az Isten megígért kijelentését, kegyelmét várták az emberek. Sok-sokféle formában, sok-sokféle váradalommal, sok-sokféle ritussal, kegyességgel, és az Úristen nem látta elérkezettnek az időt. Ezt a hosszú várakozást jelképezi, fogalmazza meg a mi számunkra egészen közelről Zakariás és Erzsébet várakozása, akik az családjukban az új életre egy egész életen keresztül várakoztak és vágyakoztak, és tudjuk a leírásból, hogy Erzsébet szégyennek tekintette, hogy nincsen gyermeke. Hiszen amikor újong, akkor azt mondja, hogy feloldozott engem a szégyenből és megadta az Úristen, hogy gyermekem lehet. És ezek miatt a visszatartások és az ígéreteknek nem az emberi lépték szerint való beteljesedése, de az Isten idejében való megvalósulása olyan kijelentést és olyan erőt hordoz, amire érdemes odafigyelnünk. Amikor minket is várakoztat az Úristen, vagy valami nem úgy történik, és nem akkor adatik, ahogyan azt mi szeretnénk, érdemes még jobban fölfelé figyelni. Érdemes még jobban befelé figyelni. Érdemes még gyakrabban elővenni a Bibliánkat, olvasni hosszabb részeket is, hogy megértsük, hogy mit is akar velünk az Úristen. Máriához szól az angyali üdvözlet, és Mária megrebben, és nem tudja, hogy miről van szó. De a maga hitével, az Isten által való korábbi felkészülés erejével azt mondja, hogy legyen meg a te akaratod. A mi atyánkban mi is naponta elmondjuk, hogy legyen meg a te akaratod. És aztán sajnos sok esetben mégsem az Isten akarata teljesül, hanem a saját akaratunkra rá kanyarítjuk az Isten köntösét, és azt mondjuk, hogy ez az Isten akarata. Nem mindig van ez így, de kérdezzük meg magunkat, hogy hogyan is van ez. Máriát fölkészítette az Úristen. Mária nem tudta, hogy mire készíti az Úristen, amikor tanulta a bibliai igéket, amikor az Istenre helyezte az életét, ezt a híres Magnifikátból, a Lukács evangéliumában leírt magasztaló énekből tudjuk. A Zsoltár idézetek azt mondják el, hogy Mária ismerte az Isten kijelentését és az Isten ígéretét. És megtörténik a csoda, de az Isten fiának nincsen hol fejét lehajtania, mondja később Jézus. A rókáknak van barlangjuk, az égi madaraknak fészkük, és már a gyermek Jézusnak nincsen helye a vendégfogadóházban. A konvenciók szerint a mindenki számára szükséges és kijáró biztonság az élete első pillanatában hiányzik. És utána jönnek a kijelentést megerősítő látogatók, a napkeleti bölcsek, a pásztorok, és mégis menekülni kell, mert életre, halálra keresteti Heródes, a trónját féltő, féltékeny király, a világ királyát, akiről az ő saját bölcsei mondják, hogy ez a zsidó királya. És ott vannak a betlehemi gyermekgyilkosság áldozatai, a szomorúan és önkívületben sikoltozó édesanyák. Egyáltalán nem idill. És mindaz, amit keresztelő János nem a Jézus születése idején, de a Jézus útját előkészítendő, a karácsonyi események után 30 esztendővel tesz, az is mind rímel arra, amit a karácsonyi történetekben olvasunk, és amit mi olyan nagyon szépen a századok, az ezredek segítségével karácsony ünneppé, Jézuskás ünneppé, Krisztkindé, ki tudja melyik nép, hogy simogatta, hogy szeretgette ezt az ünnepet, hogy ne legyen sértő, hogy ne legyen bántó, hogy bensőséges legyen, hogy meghozza azt az örömöt, amely a gyermekeknek az öröme és a biztonsága lehet. Említettük, hogy szükség van erre, tegyük is meg minden családban, hiszen minden családban szükség van a ritusokra, szükség van az ünnepekre, szükség van arra, amikor mindent kizárunk, és egymásra figyelünk, és egymáson keresztül az Istenre figyelünk. De gondoljuk el azt a helyzetet, azt a sorozatot, azt az eseménysort, amelyet most átvettünk, egyáltalán nem pasztorál, egyáltalán nem egy idill. keresztelő János pedig a pusztában fölnövekedvén, így szoktuk mondani, az Ószövetség utolsó prófétája lesz. És ugyanakkor az Új Szövetség első hírmondója, az első evangélistája. És azt mondja Lukács evangélista, hogy olyan ő, mint a kiáltónak a szava a pusztában. És Ézsaiást idézi, készítsétek az Úr útját, egyengessétek az ösvényeit, minden völgyet töltsetek föl, minden hegyet és halmot hordjatok le, a görbe utak váljanak egyenes, és az egyenetlenek simává, és lássa meg minden ember az Isten szabadítását. A záró énekben fogjuk ezeket a gondolatokat énekelni. Hegycsúcsa mélybe szálljon, hogy útja készen álljon. Ez az a messiás váradalom volt, amelyet nem sokan szerettek. Különböző szellemi csoportosulások, elképzelések, ideológiák, filozófiák szerint határozták meg, hogy mi kell majd ahhoz, hogy eljöjjön a messiás. És legtöbben valamiféle dicsőséges menetet képzeltek el. Legtöbben olyan helyzetet, amelyben mindaz, ami vágyott emberi elképzelés, azt majd hozza és megerősíti a messiás, és hogyha hiányozna, akkor majd meghozza és megadja nekünk. A gazdagok a gazdagságot remélték, a rigorózus törvénytudók a törvény betartását, vagy betartatását gondolták a messiási idők legfőbb jeleinek, és az a bizonyos Dávid házi messiás, az a bizonyos szegények váradalma, amely nem a gazdagok és a hatalmasok megerősítését várta és remélte az Isten kegyelmének az elérkezésében, hanem a szegények fölszabadítását és fölemelését, az igazságtalanságban szenvedők igazságát, egyáltalán a nyomorult embernek kegyelmet adó Istent várták. Ez nem volt általános, mert ez a váradalom belső emberi munkát, lelki feladatok elvégzését kívánta. Pontosan azt, amit Lukács evangélista idéz, úgy készítsétek az Úrnak útját, hogy a völgyeket töltsétek föl, ahol bennetek van az egyenetlenség, ahol bennetek van olyan kidudorodás, kinövekedés, amely károtokra válik, azt vágjátok le, hordjátok el, és vannak mélységeitek, tegyétek oda, tegyétek egyenessé azt az utat, hogy az Isten elérkezhessen hozzátok az ő kegyelmével. A görbe utak váljanak egyenessé. Ezt nagyon nem szerették az emberek. Az egyenetlenek simává, hiszen mindig voltak görbe utak, és azt belül kellett megoldani, ma is így van ez. A görbe utakat belül tudjuk egyenessé tenni. Kívül a látszatot könnyebben lehet befolyásolni. Nos, ezt az embert kívánó, az ember változását, az ember saját maga felülvizsgálatát kívánó messiási váradalmat elutasították a legtöbben. Keresztelő János azért szól prófétai haraggal az emberekhez. Viperák fajzatjai, ki intett meg titeket, hogy meneküljetek a bekövetkező harag elől. Nagyon jól látta keresztelő János azt, hogy az emberek elképzelése, világa, életgyakorlata mennyire különbözik attól, ami valójában a messiás várás egyik feltétele, egyik ajándéka lehetett volna. Ezért mondja, körbejárja a Jordán vidéket, hirdeti a megtérés evangéliumát, és jönnek hozzá az emberek. És minden bizonnyal a leírt történet már sokadik prédikációja, amikor körbejárta azt a vidéket, és jönnek az emberek, és ítéletet szól keresztelő János, nem számít majd az, hogy Ábrahám a mi atyánk, hogy a szent néphez tartozunk, nem számít az, hogy vannak érdemeink, vagy vannak kiváltságaink, vagy vannak kijelentéseink, mert teremjetek inkább megtéréshez méltó gyümölcsöket, és ne mentegessétek magatokat. Azaz formáljátok, változtassátok át messiás váró életformára az életeteket. Mert ha nem, profétál és ítélkezik keresztelő János, Isten ezekből a kövekből is támaszthat fiakat Ábrahámnak, ha ti kiestek ebből, ha ti megátalkodottak lesztek, akkor az, aki később azt mondja magáról, hogy kövekből is tudna kenyeret készíteni és adni, és a sátán kínálja is neki a kísértést, mégsem teszi, az majd gyűjt magának nem csak a választott nép köréből olyanokat, akik méltó gyümölcsöket teremnek. De keresztelő János ezt még pontosan nem tudja, ő csak a víziót mondja el. Ha ti nem, akkor az Isten kövekből is támaszt majd fiakat, gyermekeket Ábrahámnak, az Istennek. És a fejsze a fák gyökerére vettetett, és kivágatik az a fa, és tűzre vettetik, amely nem terem jó gyümölcsöt. Milyen jó, hogy az, aki elérkezett, és nyomorult, zaklatott körülmények között jött erre a világra, mégsem fejszét tartott a kezében, mégsem szórólapátot, mégsem megemésztő tüzet. De amikor János ezzel fenyegetőzik, akkor megrebben a sokaság, és valamit megéreznek abból, amit keresztelő János a maga túlzó indulatával nekik mond. És megtörténik az a csoda, hogy nem csak hallják az Isten kijelentését, hanem megmozdul bennük valami. És a megmozdulást az jelenti, hogy cselekedni akarnak. Mit cselekedjünk hát? És óriási dolog, amikor valakit megérint az Isten szava, és azt mondja, hogy ez nekem szól. Mit cselekedjem? Mit kíván tőlem? Nem csak abban, hogy halljam, és utána elengedjem, hanem ha nekem szól és megtalált, akkor cselekednem kell. Mit cselekedjem? Óriási. És ma is megszólalhat az Isten igéje, és nekünk szegeződik. Sok-sokféle kérdés, sok-sokféle indítvány formájában is megkérdőjelezi az életünket. Van, akinek arra van szüksége, hogy ilyen melbevágó, profétai szavakat halljon. Van, akinek érvekre van szüksége, van, akinek csendességre van szüksége, hogy azt mondja, hogy igen, ez nekem szól. Mindenkinek az Isten a saját maga nyelvén szól, úgy, ahogyan meg tudja érteni azt. De amikor fölmerül a cselekvés igénye, mit cselekedjünk hát, akkor tudjuk, hogy nagy dolgok történnek velünk. És ezekben a nagy időkben mit kíván az Isten? Keresztelő János nem valami lehetetlen, hatalmas, világra szóló, életeket fölforgató változást kíván, hanem azt mondja, hogy akinek van két ruhája, az az egyiket adja oda, ami telik tőle, amire készsége és képessége van, a másik embert emelje maga mellé, akinek nincs. És akkor egyenrangúak lesznek abban, amiük van, amit birtokolnak. Ha valakinek van ennivalója, hasonlóképpen cselekedjék. Nem valami világra szóló hatalmas feladatokat oszt ki János, hanem azt mondja, hogy, hogy ahogyan élsz, abban lásd meg a másik embert, aki a testvéred, aki a fele barátod. Mennek a vámszedők is, a kivetettek, azok, akiket kollaboránsoknak mondtak, akik a saját népük árulóságának a bélyegét hordozták magukon és a közutálatot, mert a rómaiaknak szedték a vámot. Mit cselekedjünk? Kérdezik ők is. És nem mást mond nekik János, hanem azt, hogy a megszabottnál többet ne követeljetek. Ne despotáskodjatok. Ott van a törvény, és ami jár, ami a politika, ami a kiszolgáltatottság kényszere, ami a birodalom érdeke, azt tegyétek meg, mert ez a rend. De ezen felül ne követeljetek, mert tudjuk sok bibliai történetből is, a maguk zsebére sokat-sokat követeltek. És megkérdezik a katonák is, mit cselekedjünk, senkit ki ne fosszatok, mert a megszállók, vagy a megszolgálók szolgálatába álló helyiek teli hatalommal bírtak szinte a polgári lakosság felett, félelmet keltettek, és ha valamire szükségük volt, bizony azt elvették. Senkit meg ne zsaroljatok, és elégedjetek meg a zsoldotokkal. Azaz, az életetek megszabott keretei között éljetek, és azt töltsétek be úgy, hogy másnak nem lesztek kárára és félelmére. Mit mond tehát János? A megtérés, a cselekvés, az átváltozás, az átformálódás mit jelent első lépésként? Hogy ki amiben van, és amiben él, amire lehetősége van, ami felett fennhatósága van, abban kezdje meg az Isten szolgálatát úgy, hogy a másik emberre figyel. Hogy neki ad, hogy a másik ember szükségét is figyelembe veszi. Nem azt mondja János, hogy az összes ruhádat add oda, az összes élelmedet, hanem a nagy parancsolat jegyében szerest fele barátodat úgy, mint magadat. És ha mi is ezt meghalljuk, akár szelíd szóval, akár profétai keménységgel, akkor az az első lépésünk, hogy vegyük számba az életünket. Milyen lehetőségeink, milyen helyzetünk van, azzal, hogy élünk, csak magunknak élünk, csak a magunk helyzetét akarjuk erősíteni, talán mások hátrányára, vagy túl látunk magunkon és a magunk érdekein, és meglátjuk a másik embert. Úgy, ahogyan az Isten túl látott és magát megalázta a maga dicsőségében, örökké valóságában, minden hatóságában, és az ő egyszülött fiát küldte el, hogy nekünk örök életünk lehessen, hogy ne a maga dicsőségében legyen állandóan, hanem legyújjon értünk és fölemeljen minket. És az emberek meghallják ezt a szót, átérzik, és azt mondja János, hogy amikor rá akarják ruházni, hogy te vagy a Krisztus, én vízzel keresztellek titeket, de jön, aki erősebb nálam. Rávetítik, rá ruházzák keresztelő Jánosra, hogy igen, te vagy akkor a küldött, te vagy a messiás, és azt mondja, nagy szerénységgel, ami ritkán telik az embertől, hogy nem én vagyok, hanem majd ő, akinek a sarúja szíját sem vagyok méltó, hogy megoldja. Nagyon nagy a kísértés sok esetben, amikor valaki jót tud cselekedni, amikor valaki igazat tud mondani úgy, hogy azt az igazságot szeretettel elfogadják az emberek. Nagyon nehéz azt mondani, hogy nem én, hanem az Isten igazsága és az Isten kegyelme. Nos, így formálódhat a mi elgondolásunkból is az emberiből, ahogyan énekeltük az énekversben, emberbeli reménységünkből, amikor csak a saját erőnkre támaszkodunk. Így formálódhat az isteni kijelentés, így válhat életté az a készülődés, amely a külsőségeket hivatott elsősorban előkészíteni a saját ünneplésünkre. De ha ezeket a szavakat meghalljuk, akkor az Isten megsegít minket, hogy a konvencionális ünneplés és a komerciális ünneplés helyett, mögött vagy a fölött lehessen egy olyan igazi ünnepünk, amely számba veszi az életünket, amely cselekvésre indít és buzdít, és amely nem kíván tőlünk emberfelettit, idegent, de kívánja azt a lelki erőt és alázatot, hogy a hegycsúcsaink a mélybe szálljanak, és az út egyenessé váljon. Így áldjon meg minket az Isten. Amen.